nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenyák Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyel számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakció vezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkő olajvezeték újraindulása. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 27-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bercesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Canterbury Szent Ágostonról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Szerető feleség, egy lelki társ. Oly rég vártam ezt az érzést, végre rám talált. El sem hiszem, hogy nem álom, érzem többé nincs határ. Állap a fébe, tudja meg a nagy világ. Oly rég vártam ezt az érzést.
legszebb álmom, hát égve kiáltom. Ő a legszebb álmom, hát égve kiáltom. Baby, nekem már nem kell senki más, többé már senki más.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Perec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Pap Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ezt a tematikus hetét említettem az imént, és tulajdonképpen ők azt mondják, hogy itt csodadiétákról, vagy kamudiétáról is szólnak az írások. Te is ugye elmondtad, hogy gyorsan fogyni nagy mennyiséget, de mik ezeknek a kamudiétáknak, vagy csodadiétáknak az ismérvei? Ezen túl, hogy gyorsan sokat fogyni, mert talán januárban is elmondtad, hogy nagyon veszélyes, hogy például különböző élelmiszercsoportokat teljesen elhagyunk. Utána jöhetnek különböző hiányállapotok?
Persze, hát hogyha egy-egy élelmiszercsoportot ugye teljesen kiiktatunk az étkezésünkből, például, hogyha tej és tejtermékeket nem fogyasztunk, ugye akkor a kálcium szükségletünket ugyanúgy kell valamivel pótolni egyébként, tehát, hogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni, és szerintem nagyon nagy hatással vannak még az emberekre, hogyha például felmennek az internetre és látnak egy ilyen csoda diétát, és hogyha, főleg, hogyha mondjuk van egy ilyen poszt, és mellé ugye odaraknak egy ilyen fitness modellt, vagy nem tudom, akinek tényleg gyönyörű alakja van, hogy ilyen testet lehet elérni, akkor úgymond az embereknek jobban felkelti az érdeklődését, és hogy hú, wow, hát akkor lehet én is így tudnék kinézni, de ez közel sem így van.
Az is nagyon veszélyes, hogy ezek a diéták az egyénnek az egészségi állapotát nem veszik figyelembe, hiszen ők mutatnak egy példát, de azt nem mindenki tudja magára húzni.
Igen, ezért is mondtam, tehát, hogy nincs olyan diéta, tehát nincs egy diéta, ami minden embernek jó lenne. Tehát ez mind-mind annyira egyénre szabott, és annyira fókuszba kell venni ugye annak az egyénnek, minden, tehát az étkezési szokásait, ugye az étkezési ritmusát, hogy például ugye ülőmunkát folytat, vagy éppen aktív, az esetleges társbetegségeket is figyelembe kell venni, hogy tényleg, hogy ezek a diéták viszont csak úgy ki vannak lökve, és akkor, hogy bárki végezheti. Tehát, hogy itt nem fognak garanciát vállalni arra, hogy most valakinél ez működik, vagy nem működik. Ugye, hogyha például egy dietetikussal konzultálnak, akkor az meg úgy jobban ugye előtérbe helyezi fókuszba azt az egyént, és nagyon-nagyon egyénre szabottan határozza meg neki az esetleges ugye étrendet.
Hogyha egy egészséges ember azért keres meg mondjuk téged, vagy dietetikust általában, mert valamennyit fogyni szeretne, akkor mi az az ideális? Amennyi idő alatt és mennyi súlyvesztesség? Meg lehet ezt fogalmazni?
Igen, heti 1,5 kg súlyvesztés. Az a normális és az az egészséges.
Tehát, ami tartható, ugye?
Mert ami tartható is, igen. Tehát, hogy ez hosszú távon tartható is, mindig ezt szoktuk mondani, hogy heti 1,5 kg súlyvesztés, ugye általában ez az ideális, ez tartható, és ez úgymond Tehát hosszú távon ez elvégezhető, igen. Mert ugye sajnos sok embernél ugye ez az elhízás fogalma is, ez ugye akkor alakul ki, amikor ugye lecsökken úgymond az energiafelhasználásunk, és ugye az energiabevitelünk az meg egyre jobban nő. És sajnos, amikor valakinél ez az egyensúly felborul, ott ugye már elhízásról beszélünk, és ugye ezt kell nagyon korrigálni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezte a divatdiétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv járható. Bak térségében is új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek. A 218 és 216-os kilométer között a belső sávot lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé a 267-es jelű Mátészalka-Szatmár-Németi csomópont lehajtóágát lezárták. Terelőútként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. Az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik szintén az M30-as autópályán. Az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábeleket telepítenek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szintén a 25-ös főúton Egerátkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőnél szintén a 25-ös főúton is dolgoznak, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés miatt az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan nagyobb számban a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Mérséklődik a kánikula is, délután 22 és 27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. Csapadék ezen a napon sem várható. Az északnyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten pedig erős. Hajnalra erősebben lehűl a levegő, 4 és 13 fokot mérhetünk, majd délutára 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton a fátyol és megnövekvő gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Néhol azonban zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati szél több felé megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet. Hajnalban 7 és 15, délután 26 és 31 fok várható. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Helyenként zápor, zivatar azonban előfordulhat. Az északias irányba forduló szél több felé megerősödik. Hajnalban 9 és 18, délután 24 és 31 fok várható. Közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UVB-sugárzás. Ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanóma kialakulását segíti elő. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre. Ma estétől hidegfront hatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, és emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre több fásszárú, illetve lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét második felében és a jövő hét elején várhatóan fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsit főfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfaféléké, valamint már a csalánféléké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakulhat. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A késői virágzású fák, valamint már a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos-meteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám. Én éreztem, egyszer beléd szeretek. Odaadom, odaadom a szívemet, odaadom, tiéd az ár. Odaadom, ó, én végre odaadom, igen, ideje bíznom már. Kételkedtem párszor, igen, féltem, hogy amit kiváltasz, az túlismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen. Oh, odaadom, odaadom
nap verse.
Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve. Mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi, ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát. Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.
Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908 és 1918 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar, magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása.
imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a Boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi, in una miniera nel nord della Cina.
A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt, angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Család Egyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szent Atya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívül álló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogaskerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Mint zúgó szél leszáll a földre, a szennyet hajtja, szórja szét. Jöjj és fújd rám élő lelket, újat kezdek én. Szent lélek a szívemben.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartanak. Az út végpontja a kereszt. Jézus harmadszor is világosan beszél szenvedéséről és haláláról, de a tanítványok nem értik, vagy inkább nem akarják érteni. Ebben a légkörben hangzik el Jakab és János kérése. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Mintha nem hallották volna, amit Jézus mondott, vagy talán azért kérik ezt, mert meg akarják kerülni a keresztet. A világ gondolkodása szerint a hatalomért versenyezni kell, előrébb kell jutni, befolyást kell szerezni. Jézus azonban új rendet hirdet. Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A tanítványi lét kulcsa nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Ez olyan fordulat, amely csak a Szentlélek erejében válhat életformává. A keresztény nagyság nem a pozícióból fakad, hanem az önátadásból. Nem az számít, ki áll elől, hanem ki hajol le másokért. Aki képes úgy élni, mint Jézus, csendesen, szeretetből szolgálva, az valóban megértette, hogy mit jelent Krisztus követése. Az út Krisztus követése. Az út Jeruzsálem felé mindannyiunk útja is. Nem kerülhetjük el a kereszttel való találkozást, de nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk együtt halad. Ő már kiitta a szenvedés kelyhét, amit nekünk is felkínál. Aki ebből a kehelyből iszik, az nem csak Jézus szenvedésében részesedik, hanem dicsőségében is.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. a Szent vagy Uram 220-as, az Éneklőegyház énekes könyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 220-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 220-as, az Éneklőegyház énekes könyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 220-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.